Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket énekelvén a 92. Zsoltár első versét. A 92. Zsoltárunk így kezdődik. Ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket, és énekeljük a 370. dicséretünket. Először az első két verset énekeljük, azután mennek el a gyermekek a gyermekórára. A 370. dicséretünk így kezdődik. Jövel, Szentlélek, Úristen! Kedves gyermekek, álljatok fel, és mondjuk el együtt az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket. szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Isten legyen veletek, adjon szép, jó órát, sok örömet ti nektek. Mi meg folytatjuk Isten tiszteletünket, énekeljük a megkezdett énekünk harmadik versét, a 370. dicséret harmadik versét énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Márk írása szerint való Szent Evangélium 7. részében, az első 13 versben. A megnevezett szent helyen, a Márk evangéliumának 7. részében, az első és következő versekben így szól hozzánk Isten igéje. És hozzá gyűltek a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek. És látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodtak, mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem esznek, hanem kezüket erősen megmossák, és piacról jövő sem esznek, ha meg nem mosakodnak, és sok egyéb van, aminek megtartását átvették, a poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszójáknak megmosását. Azután megkérdezték őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványaid nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret? Ő pedig felelvül mondta nekik. Igazán jövendőlt felőletek képmutatók felől, Ézsaiás prófét, amit megvan írva, ez a nép csak ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem. Ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek az embereknek parancsolatai, mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondta nekik, az Isten parancsolatát szépen félre teszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Mert Mózes azt mondotta, tisztelt atyádat és anyádat, és aki atyát vagy anyját szidalmazza, halála halljon meg. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyjának, korbán, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek, úgy már nem engeditek, hogy az atyával és anyjával valami jót tegyem. Eltörővén az Isten beszédét, a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltetek, és sok effélét is cselekeztek. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Gyertek, imádkozzunk! Urunk, a te szent lelkedet kértük, hogy ő adjon nekünk belső figyelmet. A te szent lelkedet kértük, hogy rendezze a mi gondolatainkat. A te szent lelked által bennünk nagy dolgokat cselekedtél már eddig is, amikor bizalom ébredt a szívünkbe irántad, amikor megízleltük a eljövendő világnak az erőit, amikor részesei lettünk a te lelked munkájának, amikor ezeket a dolgokat elevenné tetted a mi számunkra. Hogy kiemelkedtek ezek a eddigi szürkeségből, és ragyognak előttünk a te dolgaid, vagy legalábbis fontosak lettek számunkra. Előbbre valók lettek, mint korábban. Köszönjük, Urunk, hogy így a te ígédet, a te rendeléseidet, a te parancsolataidet szeretnénk most hallani. És nem az embereknek a vélekedése akar bennünket, szeretnénk azt, hogy bennünket betöltsön, a te vélekedésed és a te parancsolatod. Köszönjük, Urunk, hogy így elcsendesedhetünk, és a te gondolataid rendezhetik a mi gondolatainkat. Megvalljuk, Urunk, hogy olyan sok minden kavarok bennünk, amit magunkkal hoztunk, ami mögöttünk van az elmúlt napokban, felizgatott, nyugtalanná tett bennünket, vagy elszomorított. Olyan jó, hogy most előtted elrendezhetjük ezeket a dolgokat, és kérjük, hogy add az igét, és nyugtasd meg a mi lelkünket. Adjál azoknak, akik nagy szomorúsággal vannak itt a gyászukban, erőt és vigasztalást és békességet. Adjál azoknak, akik tele vannak félelemmel a betegségek miatt, amik elérték őket, vagy amiktől tartanak. És azokkal is legyél, akik komolyan szenvednek különböző test és lelki nyavajákkal, de aki olyan sokszor meggyógyítottál már bennünket, és felerősítettél minket, ezután is legyél kegyelmes és gyógyítgass bennünket. Hálát adunk, Urunk, azért, hogy együtt lehetünk a te nevedben, és ezen a helyen olyan sok áldást megtapasztaltunk már. Hálát adunk azért, hogy megtartottál bennünket, megőriztél minket. Hálát adunk azért, hogy vannak szeretteink, akik szintén a te útaidon járnak. Köszönjük a keresztény családokat, ahol a te ígéd van a középpontban. Köszönjük a gyermekeket, akiket adtál mi nekünk. Köszönjük a gyermekórát, a gyermek istentiszteletet. Köszönjük, hogy az iskolában is folyik a hitoktatás. Urunk, köszönjük, hogy te elvégzed a te munkádat az emberek életében, és köszönjük, hogy ebben mi is eszközök lehetünk, amikor csendes életünkkel, vagy bizonyságtételünkkel, vagy csendes szavunkkal rád irányítjuk az emberek figyelmét. Köszönjük, hogy most is igét készítettél számunkra. Legyél közöttünk igéd és lelked által, kérünk. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 226. dicséretünk második versét. Kicsit hiavítom, ami a táblán van. Tehát a 226. dicséretünk második versét énekeljük, amelyik így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent igédnek. fennállva hallgassuk meg az ígét. Isten ígét olvasom, és Szent Lelkének segítségével kívánom magyarázni, amit írva található az imént olvasott ige szakaszban a Márk evangélium 7. részében, a 9. versben. És mondta Jézus nekik, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. És mondta nekik Jézus, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. A vallásos vezetőkből álló tényfeltáró bizottság érkezik Jézushoz, Jeruzsálemből, a központból, hogy felülvizsgálja a galileai ténykedését. És rögtön hibát is találnak Jézusnál és a tanítványainál, amit rögtön feltárnak, és erről beszélgetést indítanak. A beszélgetés során kiderül az, hogy nem ugyanabból a partitúrából játszanak. Más a Jézus kézikönyve, és más a írástudók kézikönyve. Jézus Krisztus a szóla szkriptúra elvet használja, egyedül a Szentírás, egyedül az Ószövetség. Az írástudók pedig a vének rendeléseit hangsúlyozzák. Így, hogyha nem ugyanaz a érvelési alap, akkor nem is lehet megegyezni. Roppant időszerű ez a problematika, ami felvetődik a mostani igerészben. Tudnék, a reformáció 500-as programban, most, amikor ebben az esztendőben a reformáció 500. évfordulójára emlékezünk, szükséges, hogy ragyogjanak azok az alapigazságok, amik a reformációt meghatározzák, vagy amit a reformáció megfogalmazott. Ezek a sola scriptura, sola fide, sola gratia és solus Christus és soli Deo gloria. Vagyis egyedül a Szentírás, egyedül hit által, egyedül kegyelemből, egyedül Jézus Krisztus és egyedül az Istené legyen a dicsőség. És ezeknek az elején van a sola scriptura elv, hogy a hitünknek az alapja, ami nyugszik az egész kereszténységünk, és amitől függ az, hogy hogyan vagyunk vallásosak, ez a Szentírás. Tehát mindennek ez az egyetlen alapja, és más alap nincs. Ezért mondja szóla szkriptúra. És ehhez ragaszkodunk. De hát ez magától értető. De hát Jézus elmondta az ő tanítását, Isten kijelentette az ő akaratát, és erre épül fel az Anya Szent Egyház. Nem pedig emberek bölcsességére. Még hogy egészen kézenfekvőnek tűnik, és ez mégsem az a mai helyzetben, ahol én nem tudom miért, de vannak, akik a szégyelnék ezeket a jelmondatokat, és ezeket az alapigazságokat, éppen a protestáns táboron belül is, és úgy érzik, hogy itt valami rosszat tesznek, és kizárólagosak lesznek, és másikat esetleg megbántanak, hogy azt mondják, hogy egyedül a Szentírás, és nincs más. Pedig hát ez egy plauzibilis, ez kézenfekvő dolog. És hogy a mai helyzet kicsit más, és nem ilyen természetes sokak számára, onnan látható, hogy azért több ilyen vitatkozás is elindul. Például a legújabb érvelés az, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem szóla szkriptúra, hanem szóló szkriptúra ez. Vagyis akik ki akarják vonni magukat a mindenkivel megegyezni tudók csodálatos nagy közösségéből, hogy ne legyenek itten külön utasok, csak azok szóloznak. Saját maguk, akik nem akarnak benne lenni ebben a csodálatos nagy egységben, ahol már nincs katolikus, református, evangélikus, unitárius, meg anglikán, itt már csak egy nép van, ott nem szabad azt mondani, hogy szól a szkriptúra, mert a többieknek más is van. Többieknek van szent hagyományuk, és vannak zsinatív végzéseik, és azért ez nem titok, hogy a Római Katolikus Egyházban a szent hagyomány, az a nagy egység, annak a része a Biblia. És ezért a mai helyzetben nem kell nekünk szégyelni azt, hogy mi a szól a szkriptúra elvet valljuk, mert hát ezt Isten így tanította mi nekünk, és eddig vagyunk a reformáció népe. Ez a mai helyzet. A középkori helyzet pedig az volt, hogy fokozatosan évszázadok alatt lépésről lépésre kialakult a Biblia mellett egy sereg olyan rendelkezés, hagyomány, végzés, zsinati határozat, pápai enciklika, meg mi egymás nagy tanítóknak a bölcsessége, amik szépen egy külön nagy rendszert alkottak, összeálltak, és a Biblia mellé, azt a Biblia fölé helyezkedtek. A mi reformátorunk meg azt mondták, hogy nagyon jó, hogy vannak emberi tanítások, nagyon jó, hogy vannak egyházi végzések, de ezeket mindet megvizsgáljuk. És hogyha a Szentírásnak megfelelnek, akkor elfogadjuk, persze nem a Bibliával egyenrangúként, hanem valami bölcs tanításként. Ha azonban nem, akkor nem fogadjuk el őket. Ez a szól a szkriptúra elve, amit a reformátorok fogalmaztak meg. Így a mi nagy reformátorunk Bullinger Henrik azt mondta, hogy nagyon szívesen tanulmányozunk ezeket az iratokat, így egyházatjákat, meg másokat is, de ha rajta kapjuk őket, hogy eltérnek a Biblia alapigazságától, akkor csendben elfordulunk tőlük. Ez nagyon érdekes kifejezés, azt mondja Bullinger Henrik, hogy ha rajta kapjuk őket, tehát olvassa valaki az iratokat, és rajta kapom azt, hogy itt bizony eltér a Biblia tanításától. Ez volt a középkorban, illetve a reformáció korában, a középkor után, amikor a középkori egyháztól van Isten adott egy lelki megújulást. És hogyan volt Jézus idejében? Jézus idejében úgy volt, hogy szintén kialakult a szent hagyomány. Krisztus előtt, 444-ben elkészült az Ószövetség. Lezárult az Ószövetség. Tehát Krisztus előtt 444-ben, az úgynevezett nagy zsinagóga idején, az utolsó könyv is elkészült, a Malakiás könyve is, és akkor lezártak a kánont. Az Ószövetségnek a 39 könyve megvan, ebben Isten csodálatosan és félreérthetetlenül elmondta az ő akaratát, most már tudjuk, hogy mi az üdvösség útja, tudjuk, hogy el fog jönni a Messiás, és őt várjuk. És Isten azt akarta, hogy az emberek most a következő évszázadokban, amíg el nem jön a Messiás karácsonyig, ebben a 400 éves, körülbelül 400 éves periódusban, ahol a meglevő Bibliát olvassák. És a Szentlélek abban segített őket, amikor olvasta valaki, Krisztusért mondjuk 300-ban a Dávid Zsoltárait, akkor Szentlélek megmagyarázta, hogy ez Krisztusról szól, és majd ilyen lesz a Messiás, amikor eljön karácsonykor. Vagy amikor valaki olvasta ebben a két szövetség közti időszakban, ebben a 400-440 éves időszakban valaki olvasta az Ézsaiás könyvét, akkor a Szentléleknek ez volt a munkája, hogy megvilágosítsa az Ézsaiásnak a kijelentését, üzenetét, hogy hogyan fog majd kinézni a szenvedő Messiás. Tehát a Szentléleknek ez volt a munkája, és nem adott új kijelentést. Tehát a Krisztus előtti korszakban, 400 évben nem volt új kijelentés, mert már le volt zárva az Ószövetség. Aztán 400 év után jön az Új Szövetség. Azonban a zsidó népnek a vezetői vallásos izgalmukban, és nagy vallásos buzgalmukban, és misztikus és okkult elképzelések szerint gyártottak maguknak újabb iratokat. Ha a Szentlélek nem ad iratokat, majd mit csinálunk? Ekkor keletkeztek az apokrif iratok. Ezért nem fogadjuk el az apokrifusokat, talán ismerjük ezt a kifejezést. Mert ezeket nem a Szentlélek ihlettem. A Szentlélek akkor nem adott újiratokat ebben az intertestamentális korban, a két szövetség közti 400 évben nem adott újiratot, csak a meglevőt magyaráztam. Azonban nem csak ilyen apokrif iratok keletkeztek, hanem rendelések, szabályok, a véneknek a rendelései. Figyeljük meg, a felolvasott részben olvassuk a Jézus szavait, amik a Ószövetséghez ragaszkodnak, és a felolvasott részben olvassuk mindig a véneknek a rendelése, a régiek rendelése, például ezt olvassuk a második versben. A hetedik versben olyan tudományok, amiket emberek tanítanak, a nyolcadik versben az emberek rendelései. És itt látjuk azt, hogy itt a két elv ütközik egymással, az emberek rendelése, vagy pedig az Istennek a rendelése. Ez adja ennek az egész résznek, a mai vezérfonal szerinti részünknek a feszültségét, hogy jön a hitnyomozó bizottság, és szemére veti Jézusnak azt, hogy nem fogadja el a vének rendelését. Így a te tanítványaid is. Jönnek a piacról, és nem mosnak kezet, és úgy fognak enni. És az ember azt mondja, hogy itt a higiénia alaptörvényét nem tartották volna meg. Nem erről van szó. Itt vallásos mosakodásokról volt szó. Ezek a rendelések, a vének rendelései, a leírások szerint olyan részletes, aprólékos feladatokat adtak elő, amiknek nem is volt könnyű engedelmeskedni. Le volt írva, hogy hogy kell megmosni a vallásos mosakodásban a kezet, akkor egy kis, a könyököt úgy kell megmosni, hogy a tenyérbe kell tenni egy kis vizet, és abba belemártani a könyököt, az egyik, azt a másik könyököt ugyanígy, és ez nem tudom hányféle mozdulat, mert ezzel tisztelték az Istent. Az emberi rendelések, amik hozzá kerültek a Bibliához, olyannyira, hogy az Ószövetség, a Biblia már nem is látszott. A professzorom, a Pákozi László professzor úr elmondta azt, hogy a törvényt, az Isten beszédét körülvették egy olyan sánc rendszerrel, hogy azon nem is tudtak áthatolni, hogy eljussanak az Isten valódi igéjéhez, ami újjászül, ami megváltoztat, ami megtisztít, ami a mennybe vezet. Hanem elakadtak az emberek rendeléseinél. Jézus meg a tanításaiban, így például a hegyi beszédben és máshol, mindig az Ószövetséghez tért vissza, ezért mondja azt, hogy a Bibliából egyetlen jótányi vagy keraja, a jotta a legkisebb pont, a keraja pedig a vonalak voltak, vagyis a törvényből a legkisebb betű és a legkisebb jelzés sem, esetleg még a magánhangzók sem, mert erre egy nagy teológus Buxtor felhívja figyelmet, hogy Jézus a magánhangzókat is ismerte az Ószövetsége, nem csak a másra hangzókat, mint hogy ezt tanítják. Tehát az Ószövetség szövege volt a Szent Jézus számára. Tehát Jézus a szóla szkriptúra elvet vallotta. A hitnyomozó bizottság pedig elítélte őt, mert a rendeléseket, a vének rendeléseit nem fogadta el, és nem tartotta meg. Tulajdonképpen Jézust a szóla szkriptúra elv miatt feszítették keresztre. Ez tehát a helyzet, amiről itt szó van, amivel találkozunk. Tehát, hogy a tanítványok nem járnak a vének rendelései szerint, ők sem azt a sok minden emberi rendelést követték, a használati utasítást, ami annyira bonyolultá tette a rendszert, hogy nem lehetett eljutni magához a törvényhez, és annak a lelke, szelleme nem működött, hanem az Isten beszédéhez ragaszkodtak. A farizeusok pedig azt mondják, hogy már pedig ez a véneknek a rendelései, az emberi hagyományok, azok a legfontosabbak. Jézus pedig ekkor mondja nekik azt, hogy az Isten parancsolatait szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését megtartsátok. Olyan tudományokat tanítotok, amik nem az Isten tudományai, hanem az emberek parancsolatai. Például azt mondjátok, hogy egy esetet hoz, édesanyátoknak, édesapátoknak, amikor nehéz anyagi helyzetben vannak, és meg kéne őket segíteni, azt mondjátok, hogy korbán az, amivel meg tudnálak segíteni. A korbán az a templomi felajánlás volt. Mert a vallásos világban ugye természetes volt, hogy a vallásos felajánlásokat kellett tenni. Ilyen templomi adomány az, amit én oda tudnék neked adni, kedves anyám vagy apám, de hát csak nem akarod, hogy elvegyem én a templomtól azt, amit Istennek szántam volna. A csel az egészben az volt, hogy egyrészt ez a templomi felajánláshoz, az eskühöz kellett ragaszkodni bizonyos vonatkozásban, de a szakemberek azt mondják, hogy ezt azért másra is fel lehetett igazából használni. Tehát csak hivatkoztak arra, hogy ezt Istennek szentelik, és utána a lelkiismereti kérdés volt, hogy odaadják Istennek, vagy nem adják oda Istennek ezt a dolgot. Tehát kitértek Isten egyik parancsolata elől, tiszteld atyádat és anyádat, egy vallásos ürüggyel, és utána mindez a saját lelkiismeretükre lett bízva, ami pedig már nem jól működött, így ezt a pénzt szépen másra használták. És mivel ilyen rendelkezés volt, hogy a korbánnal kapcsolatban, és ilyen kiskapukat hagytak nyitva, ezért az Isten parancsolatát, az, hogy tiszteld atyádat és anyádat, szépen félretették. Azt mondja, hogy eltöröltétek a Istennek a beszédét a ti saját rendelésetekkel. Így azt láthatjuk, hogy az emberi és az isteni egymással szembe van. Az emberi felülírja az Istennek való engedelmeskedést, az emberi rendelkezés félreteszi, és eltörli. Felülírja, félreteszi, és eltörli. Nagyon érdekes ebben a részben azt nézni, hogy Jézus azt mondja, hogy szépen félreteszitek. Nem azt mondja, hogy durván, vagy egy határozott nyílt ellenszegülés következik be, hanem szép, finoman félreteszitek az Istennek a rendeléseit. És nincs itt szó semmi nyílt ellenségeskedés, azért megmaradunk vallásosnak. Megy tovább a vallásos élet, csak éppen inkább az embereknek engedelmeskedünk, nem pedig az Istennek. A látható dolgok fontosabbak lesznek, mint a láthatatlan dolgok. És a jelennek való dolgok fontosabbak lesznek, mint az örökké való dolgok. És az emberi rendelések abban is segítenek, hogy a testnek adjuk az adományokat, és ne pedig a léleknek és az igazságnak. És hogyha nézzük a mi életünket, akkor láthatjuk, hogy ezek a látható, a jelennek való és az emberek elvárásainak megfelelő és a testnek szolgáló dolgok lassan, fokozatosan, lépésről lépésre kiszorítják az Istennek a dolgait. Mindez nagyon lassan megy ám. Itt senki nem gondolhatja azt, hogy ez úgy működik, hogy valaki föláll és azt mondja, hogy mától kezdve Istennel nem akarok foglalkozni. A csel ebben az, hogy szépen félreteszitek. Mert ez szinte észrevehetetlen, egy kívülálló még nem is tudja, hogy valakinek a szívében ez a váltó átállás már megtörtént, és egy idő múlva lehet csak látni, hogy itt már az utak szétváltak. Azt mondják a kultúrfilozófusok, hogy Darwin életében ez a nagy változás, tudnék, hogy a teremtő Istent felcserélte a véletlen uralmával, hogy így mondjam, ez szintén fokozatosan és szépen, majdnem, hogy észrevétlenül történt. Nagy buzgón kezdte el a teológiát tanulni. Úgy ment a teológiára, hogy hitt a Bibliában a teremtő Istenben. Minden Isten kezéből származik, mondta legyen és lett, szólt és lett, teremtett és előállt. És utána a kora liberális teológiai oktatásában, ami éppen a összehasonlító vallástörténet volt, ahol azt tanították, hogy mindegyik vallás egyforma, és nincs külön isteni kijelentés, hanem az összes vallás egyformán egy emberi produktum, az összehasonlító vallástörténet során egy szintre került Jézus a Buddhával, meg a többi vallás alapítóval, és a kereszténység így nivellálódott, vagy egy szintre került a többi vallással együtt, vallástörténet szempontból persze egy nem nivellálódás volt, és ezután a teremtő Isten gondolatát lassan felcserélte azzal, hogy hosszú évek, évmilliók alatt véletlenül alakult ki az élet. Azt mondják a életre az írói, hogy ez olyan észrevétlenül és fokozatosan történt, hogy ez neki nem is fájt. Milyen érdekes, hogy Jézus azt mondja, hogy szépen félreteszitek. Vagyis az Isten útján jár valaki, és utána 10 év múlva visszagondol, és szinte nem is, mintha nem is érzett volna az ökkenő, de a más úton jár. Az emberi elgondolások bölcsességek, vagy az Isten elgondolásai vagy bölcsességek. Volt egy ismerősöm abban a gyülekezetben, ahol én felnőttem, akivel találkoztam már teológusként, egy nagyon mondén, külsejű, feltűnően viselkedő, világias hölgy lett belőle. Már néhány szó után kiderült, hogy nem egy úton járunk lelki vonatkozásban sem, és akkor mondtam neki, de hát Marica, te bibliórára is jártál, nem? De jártam. Még gyerekórát is tartottál. Igen, tényleg tartottam, hát ilyen is volt az életemben. Csak közben eltelt 10 év, és kicsinyenként lépéstől lépésre elkanyarodott. Szépen félreteszitek. Nem durván, nem vadul, szépen lemaradnak ezek a dolgok. Mert az embereknek az elvárásai, azok olyan erősek, és azok állandóan érnek hozzánk a nem hívő világnak az állandó ostroma alatt. Az ember szép lassan képes elhajolni. Szépen elmarad valaki a templomból. Pedig olyan jó volt hallgatni az igét annak idején, és nagy dolgok történtek, de most már egyre kevesebbet jövök a templomba. Már mindig közben jön valami, épp akkor jönnek rokonok, vagy valami nagy program adódik. Azt mondja, egy hónap eltelt, és már 2 hónap eltelt, és nem voltam templomban. De már annyira nem is hiányzik, és annyira nem is fáj. Pedig, hogyha ezt a harcot nem harcoljuk meg, hogy igenis nekem az igét értenem és hallgatnom kell, akkor kicsinyenként, lépésről lépésre mindent elveszitek. Mert a hit hallásból van, az meg Isten igéje által. Még hogyha nem minden Isten tisztelet is egyforma számomra, még hogyha nem minden ige hallgatásnak vannak olyan gyümölcsei, hogy még napok múlva is ott van a fülemben az, hogy Isten ezt üzente nekem. Még hogyha nem is érint meg olyan nagy erővel az ige, talán mindegyik ige hirdetés hallgatása közben, még ha nem is mindig olyan nagy élmény egy templomozás, az hit hallásból van, és az Isten igéje által. Hát Isten úgy munkálja bennünk az üdvösséget, hogy szól, és én pedig hallgatom, és az pedig átmos, és átjár. Akárhogy is az Istennek a gondolatai bekerülnek az én gondolataimba, és az ő logikája az én logikámat feszegeti, és mozgatja, és tiltakozom, vagy elfogadom, de csak így lehet kereszténynek maradni, hogy az igét hallgatom, mert Istennek tetszett, hogy az ige hirdetés által tartsa meg a hívőket, és az ige hirdetés nélkül mi az, ami táplál bennünket. Mondjuk azt, hogy hát elég én nekem az, hogy otthon maradok, és kinyitom a rádiót, meghallgatom a vallásos félórát, mindegy, hogy unitárius, vagy katolikus, vagy pünkösdista, De ez nem ugyanaz. Az ige hirdetést a közösségben hallgatni, hiszen Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman az én nevemben együtt vagyok, én ott vagyok. Tehát az ige hirdetést hallgatjuk a gyülekezet közösségében, és így munkálja Isten bennünk az üdvösséget, de aztán egyik elmarad, aztán még egy alkalom elmarad, és még egy alkalom elmarad, és már nem vagyok ige közelében, és lassan eltávolodok Istentől. És lassan az valóság, hogy az Isten igéjét, akaratát, hogy szépen félreteszitek. Szépen elmaradtak ezek a dolgok, elmaradt a keresztelő. A gyereket nem kereszteltük meg, nem tudtuk megegyezni, hogy ki legyen a keresztanya. Talán az esküvő is elmaradt, mert nem tudtuk megegyezni, hogy most katolikus legyen a templom, vagy református legyen a templom. Aztán elmaradt a gyermek konfirmációja is, mert hát már nem konfirmált. Mert hát igaz, hogy jött a lelkész, és mondta, hogy 13 éve kereszteltük a gyermeket, ha megvolt a keresztelő. És hogy most megígérték, hogy úgy nevelik és neveltetik, hát most eljött a konfirmáció ideje, és a szülők kicsi zavarban vannak, mert 13 éve még valóban a keresztelés nem maradt el, de most a konfirmáció, na, hogy az is elmaradjon, Pistike, gyere ide. Itt van a pap. Azt akarja, hogy konfirmálj. Ugye, akarsz konfirmálni, vagy nem akarsz konfirmálni? Nem akarok konfirmálni. Nem szabad erőltetni a gyereket. De 13 évig egyszer sem volt templomban. Szépen. Szépen elmaradnak ezek a dolgok. Pedig nem az emberi dolgok fognak bennünket megítélni a manapon. Amikor az életünknek a nagy számadása lesz, akkor Isten elé kell odaállnunk. És nem az emberek vélekedése fogja az, ami fogja eldönteni, hogy hova kerülünk az örökké valóságban. Aj, de nagyon megráz bennünket ez, amit Jézus mond. Az Isten parancsolatát szépen félreteszitek. És az a csalás ebben, az ördög úgy csap be bennünket, hogy talán nem is érezzük ennek a jelentőségét, hogy ez nem is fáj. Csak egyszerre ébredünk majd rá, és akkor késő. Egy drámai történetet olvastam egy bolond nőről. Valóban bolond volt. Az elméje nem volt rendben. De gyönyörű haja volt. Gyönyörű, hosszú, fekete haja volt. És állandóan fésült a haját. Ez volt a kedvenc időtöltése. Nem vette észre, hogy a haja azonban kezd hullani. Valami betegség miatt a haja kezdett hullani. De ő csak fésült a haját. Egész addig, még egyik reggel fölébredt, és a párnáján egy utolsó fekete hajszál volt. És akkor ráébredt. És rádöbbent. És hatalmasat sikított, és kirohant a házba, a folyosóra, és úgy kiabált, hogy kopasz vagyok. Kopasz vagyok. Sokat gondolkoztam, hogy elmondjam ezt a történetet, mert ilyen betegség bennünket is érhet, és ez az emberi élet egyik nyomorúsága lehet. De az egyikünket se érje, hogy nem veszi észre, hogy elvesztette a hitét. Az egyikünknek se legyen a sorsa, hogy szinte észrevétlenül elmaradnak az Isten dolgai az életünkből. Egyikünk se járjon úgy, hogy az Isten parancsolatait csak úgy szépen félretesszük az emberek parancsolatai miatt. Azonban, ha megnézzük ezt a ige verset, amit Jézus mondott, akkor még izgalmasabbá válik, tudnélik a 9. versben, a 6. rész 9. versében ezt olvassuk, hogy Isten parancsolatát szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Hogy itt Jézus nem is azt mondja, hogy a vének rendeléseit tartsátok meg. Azt is nyilvánvaló, ez összefügg a kettő, mert az ember alkalmazkodik a vének rendeléséhez. Hanem azt mondja, hogy a magatok rendelései fontosabbak, mint az Istennek a rendelései. Vagyis nem mutathatunk másokra, nem mutatjuk azt, hogy a másik a hibás. Nem a vének a hibásak, hanem az öntörvényűségünk, ami bűnös természetünk, ami kemény fejűségünk, meggyőzhetetlen mi voltunk. Amit nem is tudom megmagyarázni, miért. Lehet, hogy bennünk egy olyan makacság alakult ki az Isten dolgaival kapcsolatban, egy vonatkozásban mondjuk, nem mondom, hogy amblok az egész kereszténységet illetően, de egy dologban esetleg nem engedünk az Istennek. Ő nagyon jól megmutatta, hogy ez nem helyes, amit csinálsz, és én abban a dologban megkötöm magamat, és azt mondom, már pedig én ezt fogom tovább csinálni. Tudnék, Jézus nem azt mondja itt, hogy a vének a hibásak, hanem hogy a magatok rendeléseit tartsátok meg, amit a fejetekbe bevettétek, ami viszont a bűnnek a hatása. És itt kiderül az, hogy nem is a külvilággal van a baj, és azokkal a rendelésekkel, amik a külvilágból érkeznek hozzánk, nem azok zavarnak meg igazán, azok csak eszközök. Hanem mi bennünk ott van a bűn. Minden emberben, én bennem is, meg minden igehallgatóban ott van a bűn, ami bennünket rosszra akar vinni, ami ellenkezik az Isten törvényével. Mindenkinek ott van a szívében egy másfajta rendelkezés, a bűnnek a rendelkezése, és ez benne van az érzelmi életünkben, benne van a gondolati rendszerünkben, és benne van az akarati világunkban a bűn, az Isten ellenes törvény rendelkezés. Talán említettem, hogy a nagy teológus Sebestyén Jenő azt mondta, hogy a bűn definiálta, azt mondta, hogy a bűn eszencia nélküli parazita. Ami azt jelenti, hogy mindenhol ott van. Tehát a személyiségünknek egyetlen olyan alkotó eleme nincs, ahol a bűn az Isten ellenkezés ne lenne jelen. És ebből kell kijönni, és ettől kell megszabadulni, és ettől kell elfordulni. Azt mondja Jézus a Kainnak, hogy a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Én pedig azt mondom, hogy a bűn már bent van a szív mélyén, és ott rág bennünket, és ezért jut az ember oda, amit Jézus mondta, hogy az Isten parancsolatát szépen félreteszitek. És most hadd legyen egy pozitív rész. Tudnék, az ellentétes része történik akkor, amikor Istennek engedünk. Ennek pont az ellenkezője történik, amikor Istennek engedünk. Akkor az történik, hogy az emberi parancsolatokat szépen félretesszük, hogy az Isten parancsolatának engedjünk. Ez az új élet. Ez az üdvösség útja. És ezért vagyunk itt. Mondtam, hogy felülírja, félreteszi és eltörli. Hogy amikor valaki az Isten útján jár, akkor az Isten logikája, az Isten gondolkozása, az Istennek való engedelmeskedés felülírja a bennem levő ellenségeskedést. Hogy eddig egy olyan akarat volt bennem, amivel nem tudtam az Istennek engedelmeskedni, csak a bűnnek engedelmeskedtem. Most ez az akarat felül lesz írva az Isten akaratában, hogy erősebb, és több, és nagyobb, és győzött az Isten egy döntésben. Én nem mondom, hogy rögtön minden döntésben, de egy döntésben, nem tudom, milyen nehéz helyzetben vagyunk, ahol Isten vagy az ember akarata, amikor az Isten akarata felülírja az ember akaratát. Az én akaratomat, hát nem erre tanít Jézus, legyen meg a te akaratod. Ezt kell nekünk mondani. Amikor az Isten dolgai szépen félreteszik az emberi dolgokat. Most már más úton fogok járni, mert más döntést hoztam, én most már másképpen rendezem az életemet, és félreteszem mindazt, ami eddig zavaró lett volna. Én nekem a vasárnap szent, én az Isten igéjét hallgatni akarom, én az Isten népéhez akarok tartozni, én a Szentírást naponként fogom olvasni, én szeretnék hozzá tartozni, de azt a sok minden más félre teszem. És akkor ezek az Új értékek eltörlik a régi értékeket. Például, hogyha veszteségért, bármilyen veszteségért, akkor az Istennek a jelenléte felülírja, félretesz és eltörli azt a veszteséget. Olyan értelemben, hogy felül emeli a fejemet ezeken a dolgokon. Most valaki elmondta, hogy milyen nagy veszteség érte, milyen baj érte őt, de hogy Isten megnyugtatta őt, és magasabb szempontokat adott, és felül emelkedett ezeken a veszteségért, Isten neked többet adhat annál, amit most elvesztettél. Hogyha szenvedés útján kell járnunk, akkor Istennek a törvényei, szabályai és igéje, és a jelenléte és az ő szent lelkének a munkája valahogy felülírja és félretolja, és eltörli ennek a fájdalmát is bizonyos vonatkozásban. Sajnos a hív emberek is sokat szenvedhetnek, de Istennek van egy ilyen munkája, hogy ott van belünk, és segít és erőt ad. És a halált mi az, ami felülírja, félretesz és eltörli? Az itt a földi életünk végén örök ellenség. De Pál apostol mégis azt mondja, hogy amikor Krisztus visszajön, és a mi szeretteinket feltámasztja, és bennünket is feltámaszt, és mi elváltozunk, és mindenkor nála leszünk, akkor beteljesedik az az ószövetségi ige, és az a csodálatos profécia és ígéret, halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te viadalmad, mert eltöröltetett a halál, és lesz örök élet. Így hát Isten ott áll mellettünk az ő csodálatos rendeléseivel. Segítsen bennünket abban, hogy az emberi rendeléseket, amik ellenkeznek az ő rendeléseivel, azokat tudjuk szépen félretenni. Amen. A 200. dicséret első két versével, annak éneklésével válaszoljunk az elhangzottakra. A 200. dicséret első verse így kezdődik: Ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy magunkkal vihetjük a te gondolataidat az előttünk levő napokra. Nem tudjuk, hogy milyen kihívásokkal találkozunk majd a következő héten. Köszönjük, hogy melletted akarunk maradni, hogy ez a szívünknek a vágyódása. Köszönjük, Urunk, hogy lehet melletted maradnunk, mert te magad mondtad, hogy te el nem távozol tőlünk, és el nem hagysz bennünket. Köszönjük, hogy rád mindenben számíthatunk. Akár hova is kell mennünk, akár milyen nehéz tárgyalásunk lesz, akár milyen nehéz feladatokat kell megoldani, akár merre kell mennünk, akár autóval, akár más módon szeretnénk melletted maradni. Bármilyen közegbe kerülünk, szeretnénk melletted maradni a családunkban. kérünk azért, segíts bennünket ebben. Urunk, köszönjük, hogy ezekben a raffinált kísértésekben adtál nekünk most eligazítást, hogy amikor olyan észrevétlenül jönnek ezek a támadások, aminek a célja az, hogy elszakadjunk, először elidegenedjünk, aztán elszakadjunk tőled. Köszönjük, hogy ezekre felkészítesz, hogy ez ne forduljon elő mi velünk. Add, hogy ennek az egész üzenetnek a pozitív oldalát tudjuk gyakorolni, hogy szépen hadd írja felül a te törvényed és a te rendelésed, a szóla szkriptúra elv, mindazt a rendelést, ami meggyengítene a veled való kapcsolatot, és hadd tudjuk félretolni azokat a kísértéseket és a lelki életet megnehezítő dolgokat, hogy semmi ne akadályozom bennünket a veled való közösségben, és töröld el az életünkből azokat a tényezőket, azokat a hatásokat, amik kintről vagy bentről jönnek, hogy felerősödhessenek, és azoknak a helyét elfoglalhassa mindaz, ami tőled van, a te ígédnek a tanítása, lelkednek a világossága. Köszönjük, hogy így tehetjük kezedbe a mi életünket, így kérhetünk vigasztalást a köztünk levő gyászoló család számára. Így kérhetünk tanácsokat és erőt és bölcsességet a gyermekeink nevelésében. Így imádkozhatunk azért, hogy adjál lelki megújulást a mi gyülekezetünkben, adjál újakat, akik hozzád fordulnak. Így imádkozunk, Urunk, az evangélium ügyért, ami magyar népünk között. Köszönjük, hogy ennek most szabad folyása van. Köszönjük, hogy olyan helyen élünk, ahol nincsen keresztény üldözés. Köszönjük, Urunk, hogy szabadon gyakorolhatjuk a mi vallásunkat. Köszönjük, Urunk, hogy van Bibliánk. Köszönjük, hogy keresztények vagyunk. Mindezt megköszönjük, édesatyánk, neked, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az adakozás is része az Isten tiszteletnek, ezt is hirdetem. Végül vegyük az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon ti veletek. Amen. Gyülekezet, foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az elmúlt napon eltemettük Miskolci József, dr. Miskolci József testvérünket, aki 86 éves korában ment el a minden élők útján. A II. Korintusi levél 4. fejezetéből vettük az igét, ez volt Isten vigasztaló hozzánk hajlása, aki világosságot gyújt a mi szívünkben, és segít abban, hogy ne a láthatókat nézzük, hanem a láthatatlanokat. Ő közöttünk élt, hozzánk tartozott, református testvérünket veszítettük el, ő benne. Kedves feleségét, lányát, unokáját, családját, Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk. Hirdetem azt, hogy a Reformáció 500 programon belül a gyülekezetünkben is rendezvények zajlanak. Így például a Senior ebéden az előreformátorok egyikéről, Vart Péterről hangzott el egy vetített képes előadás. A program keretén belül most a reformáció zenéje következik. Április 10-én a templomunkban Bach János passióját lehet meghallgatni. Este 7 órakor, április 10-én, hétfőn. Ez a nagy hét hétfője, és így készülünk arra, hogy az Úr Jézus szenvedés történetét meg tudjuk ünnepelni, vagy tudjuk emlékezni rá. Ez végveszi Jézus szenvedését, tehát áhítató szívvel vehetjük végig a János evangélium beszámolóját, és így készülünk majd a húsvét ünnepre. A baptista egyház központi énekkara fog énekelni. Hívjunk másokat is, hogy minél többen részesüljenek ebben a csodálatos élményben, ami nem csak lelki, hanem zenei élmény is lesz, hiszen a zenei irodalom egyik legcsodálatosabb műve a János Passió. Mint ahogy már említettem, és mi, ha valakik, akkor mi tudjuk, hogy a templomnak milyen jó a zenei akusztikája. Ez különösen nagy élményt jelent majd számunkra. Hirdetem a 1% befizetésének a lehetőségét, és kérjük, és megköszönjük a testvéreknek, hogyha ezzel a lehetőséggel élnek. Ha a Kávén Alapítvány számlájára adják az 1%-ukat, akkor ez a gyülekezetnek úgy évente körülbelül 260 ezer forintot szokott jelenteni. Ha van olyan ismerősünk, aki nem tudja hova tenni ezt az 1%-ot, és lazán benhagyja, mondjuk, hogy inkább a Kávén Alapítványnak fizesse be. Köszönjük szépen! Hirdetem a gyülekezeti alkalmakat, hétfőn 5 órakor a konfirmációs órát tartjuk, kedden este 7 órakor a dolgozók biblia órájától a második helvét hitvallást beszéljük meg, csütörtökön pedig a gyülekezeti biblia órát tartjuk 5 órai kezdettel. Várjuk szeretettel a testvéreket ezekre az alkalmakra. Az istentisztelet után az énekkar próbálására is lehetőség adódik, hiszen karnagyunk itt van közöttünk. Fejezzük be Isten tiszteletünket, és a megkezdett 200. dicséretünk további verseit, énekeljük ezeket a rövid verseket, a 3., 4., 5. és 6. verset. Utána a himnuszt énekeljük. A 200. dicséret 3. verse így kezdődik. Ó, maradj világosság, mi velünk fényeddel.